Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Nem megy tovább. Figyelj, már úgy érzem, mintha egyfolytában Millás reggelit csinálni.
Édes Istenem!
Elindul a mai Millás reggeli. De fél belejövök, szerintem, mert a fél tízre már menni fog. Itt a Rádió Café 98.0-án április 8-a van. Azt mondom, hogy milyen nap van. Ked.
Tudom én. Egy villanás az élet.
Fél hét múlt egy perccel. Igen, itt vagyunk Mihálovics Andrással, és össze fogjuk szedni magunkat, ígérjük.
Beszél magad ja, bevében, mert hogy én...
Hát de te összeszedett vagy.
Én össze.
Láttam, már nagyon korán itt voltál,
dolgoztál. Valakinek dolgozni.
Vagy hát úgy érted. Néztél ki.
Egy élet a hallgatókért. Ez igen. Lesz a fejfámra írva.
Ó,
na, Virág Árpád után szabadon. Na, ez a Millás reggeli, ez biztos. Nem tudom, mondtuk-e. De azt nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy ez a Rádió Café 98.0, meg hogy április 8-a van 2025-ben, meg van egy SMS WhatsApp Viber számunk, 0630-6-980-980, és Gede Balázsal tartjuk ma a frontot, drága hallgató közönség. Isten éltesse a déneseket.
Hoppá, már is így belecsaptunk, azt hittem, hogy megnézzük,
miről?
Hogy...
Jó, nézzük.
Hát attól, hogy milyen irgalmatlan hideg van, be kellett megint fűteni, 2 fokot mért az autó, bárha
én minden nagyon igaz... örülök neki, én ha... tudod, ez az északi típus.
Hát én tudom, de
és
ha minden igaz...
Bükkben mínusz 22 volt, olvastam egy idő. Tényleg?
Ma?
Mínusz 22 volt. Tegnap. Nem egyszer, most április.
Nem tudom, mit láttál. De hideg van, kétségtelen, de azért...
Mondom a Bükkben, nem Budapesten.
Hát Bükkben sem hiszek, mínusz 22-t.
Jó, rákeresek.
Hát keresd már meg, légy szíves.
Most nem fogok beszélni, de... Mert hogy éppen anyagot igen. Gyűjtök a Gede elleni háborúhoz.
Na, szóval a lényeg az, hogy ha minden igaz, ugye ez az utolsó ilyen kemény nap volt, most az éjszakák is elkezdenek melegedni, és szép lassan kúszik föl majd a minimum és a maximum hőmérséklet is, de hát ezt ma még ki kell bírni. Azt néztem, hogy így délelőtt ilyen 10 foknál megint nem lesz melegebb, de a reggel az meg különösen csípős. Ezt írja D. Kartárs is. Ma is mínuszos pirkadatos jó reggelt, kartársok és Zsuzsi. Tegnapihoz képest kicsit korábban, de a forgalom ma is korrekt. 22 perc, figyelem.
Tavaszi minimum rekord a Bükk-fennsíkon. 17 órával ezelőtt írta az Időkép, akik értenek hozzá, mínusz 22,6 fokig hűlt a levegő.
Én azt javaslom, kalibrálják.
Brutális fagy volt a Bükkben.
Kalibrálják újra.
Írja
a
az Eger
hírek.
Tessék.
Mert,
itt van. Hazudok én?
Hát nem, te
kérjél
nem.
Kérjél elnézést nagy nyilvánosság
előtt. Elnézést, kérek. Tényleg,
az tényleg egy ember.
A dátum jó. Tehát nem 2000...
Most mondom 17 órával ezelőtt.
Jó,
de
okay.
Megnézze, nem 2000. Akkor mindent
ellenőriztünk.
2025 április 7, 13.05.
Jó.
Ez volt.
Akkor az információ hiteles. Nos, hát akkor így vagyunk mi ebben a hideg rekordos hűvös reggelen. A déneseket akkor megköszöntöttük, ugyebár.
Igen. És akkor a születésnaposoknak is nagyon jó egészséget, nagyon sok mosolyt a mai napra. Nem árt, ha tudják, hogy 1265-ben pont az ő születésnapjukon, azaz április 8-án ült össze az első rendi gyűlés Londonban. Milyen szak lehetett? 1260.
Miért pont milyen szak?
Hát most ez jutott eszembe.
Jó, oké.
Hát gondold el, akkor egy nemes, érted? És nemzetes.
Az hagyján, de most...
Abban az időben nem éppen a napi és rendszeres tisztálkodásról szólt az élet.
Ez így van. Most olvasok pont egy könyvet a
de ott volt olyan, aki... Volt egy mini... Én nem akarok Sir Nottingham mellett ülni, az olyan... Nem?
Hát igen, de hát aki mondja, valószínűleg sem volt jobb szagú, tehát azért...
És a király.
Akkoriban. Szóval csak egy könyvet a középkorról,
és kezdett el... Kiabáljon, mert olyan szájszaga
igen,
van, hogy...
ott meg az derült ki, hogy valószínű, hogy délutára már mindenkiben volt állva egy kicsit.
Hát muszáj.
Mert
a vizet nem lehetett inni.
Vizet nem nagyon lehetett inni, és inkább a borral oltották szomjukat, úgyhogy a középkori ember az bizony folyamatosan italozott.
Egyébként megfigyeléseim szerint van a szervezetnek egy egészséges öntisztulása. Ezt nyáron magam gyakorlom is, és annyira az elején nagyon, tehát ott nagyon permanens, az első pár napban még a civilizációs máz lehullik az emberről, de a második hét végén egy olyan egészséges vadon szagod van, ami visszaérve a civilizációba, na akkor szembetűnő, de ott másokon sem érzed. Viszont ugye 1265. április 8-án Londonban biztos jó sok ruha volt, mindenki felvette a legjobb ruháját, hiszen rendi gyűlés lesz, érted? Kell
igen,
találkozni
persze,
Sir Gloucesterrel, stb. Stb. Egy biztos, hogy 1904-ben, tehát jóval később, sokkal jobb szagú emberek írták alá a Londonban ugyancsak, a francia-angol egyezményt, az Entente Cordialét, azaz az Antantnak az alapító okira, tehát szívélyes egyezmény.
Ezért is Antant Cordialénak hívják, igen. Ugye franciásan.
Nekünk még nevünk se volt a központi hatalmak részén. Központi hatalmak az kész. Igen. Elintéztek, ezek meg szívélyes egyezmény. Mennyivel kultúráltam. Aztán 2014-ben lejárt a Windows XP támogatása, de szerintem még biztosan van olyan gép, hát, ahol Windows XP
biztos,
fut.
Hát azt mondják, hogy például az ATM-ek is azzal.
Igen, de azokra vettek frissítést.
Ja, értem.
Lehet venni, csak az az automatikus és ingyenes frissítés.
Hát biztos olcsó, amit csak így meg kell rendelni, és külön meg
és
kell
az ennek. Ipari rendszerek,
ja, ott is
amit
biztos,
még a 40-es években DOS alatt írtak. 40-es?
40-es években.
80-as, meg 70-es. Na.
A kiegyezés idő.
Igen. Aztán híres születésnaposok. Laborfalvi Róza, Jókai Mór felesége. Nagyon sokat veszekedtek, most voltam Füreden, és egy kicsit utána olvastam a kapcsolatuknak, és képzeld el, hogy például azon veszekedtek, hogy Laborfalvi Róza rendkívül jó szakácsnő volt, tudtam meg egy előadásból, viszont Jókai Mórnak voltak elhajlásai, például nagyon szerette a nyárson sütött verebet, és Laborfalvi Róza hülyét kapott ettől, hogy bevitt a verebeid. Mór, a jó ég áldjon már meg! Vidd már innen a verebeidet! És úgyhogy, hát, aki párkapcsolatban él, mindig van ilyen.
Persze, na, hogy valaki hazállít egy szatyor verébe.
Nem, legyen, tehát, hogy én tudnék mesélni a radiátoron szállított hústól kezdve a olyan étekek, amik nem, de nálatok van ilyen konfliktus, amikor azt mondja, anyám például nem főzi meg a birkát, mert hogy nem bírja a szagát, apám imádja a birkát, örök konfliktus.
Hát van, de nem abból, tehát mert azt, hogy nem főzi meg a feleségem, az egy dolog, de meg sem eszi. Tehát nem, én birkát nem tudok otthon főzni, mert ugye senki nem eszi meg. Tehát most,
de te szereted?
Hát én szeretem, de most nincs az a kis adag, amit nem kéne egy hétig enni, azt meg nem szeretek egy hétig egy kaját enni, bármennyire kedvenc. Nem tudok pacalt enni otthon,
ugye?
Mert jaj, fúj, hát az a tehéngyomra. És hát van számos ilyen egyébként, amiből kizáródok emiatt. és akkor ezeket éttermekben kell fogyasztanom, ami azért bosszant, mert én magam is el tudnám készíteni.
És milyen világbajnok módon, de...
De erre.
Igen. Igen. Na, hát megemlékeztünk méretesen Laborfalvi Róza magyar színművésznő életéről, furcsa módon, mint feleség idéztük fel a lakját, és nem mint színművésznő. Na, viszont egy másik színművésznőről is meg kell emlékeznünk, ő Mary Pickford, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő, sokaknak nem mond semmit, 1892-ben született ugyanis, de azt mondjuk, hogy remek üzletasszony volt, mert a United Artists egyik alapítója volt. Ő akkor már úgy mindjárt megsüvegelendő, nem csak a színpadi vagy a filmvászon.
Feltéve, hogy nem megyünk bele a United Artists-nak a gazdasági tevékenységébe,
mert hogy a sorsa
a végén alá kellett alájuk nyúlni, mert kezdtek tönkre menni. Igen.
Hát szerintem Antal József politikust, az MDF első elnökét nem kell bemutatni senkinek, hiszen az első a második világháború után első szabadon választott kormánynak volt a miniszterelnöke. 1932-ben született Antal József, aztán egy másik diplomata, Kofi Annan, gánai diplomata, az ENSZ egykori főtitkár, 1938-ban született, de ő is április 8-án lehet válogatni. Aztán még egy remek üzletasszony, Vivian Westwood, divattervező üzletasszony, 1941-ben született április 8-án, aztán Christine Boisson, jó mondom?
Szerintem igen, jó hangzott.
Aki látta az Emmanuel filmeket, nagyon közelről ismeri őt. Nagyon sok van.
Tényleg?
Igen.
Értem.
Én nem értettem a műfajt. Úgyhogy...
Igen.
Na mindegy. Aztán a Guns N' Roses zenésze Izzy Stradlin is ünnepel 1962-es évjáratú, és a Guns N' Rosesnak a turnéi mostanában újra a bandával együtt van, ugye dalszerző, ritmusgitáros, marha nagy balhéval vált ki, aztán most újra egymásra találtak, hiába a pénz nagy úr. Aztán Patricia Arquette, amerikai színművésznő, és itt van minékünk, 1968-ban született április 8-án.
És az akkor... Arquette família egyike, ugye, mert ott mindenki színész valahogy.
Hát igen. Igen.
Potyondi Edinát köszöntjük, magyar youtuber,
Kiszti Hand,
közéleti influencer, stand-up komikus, humorista, korábban még a Momentumnak is az elnökségi tagja volt. Aztán Fejérvári Gábor Alfréd, magyar énekes műsorvezetőt is, és Kleinheiser László,
nem
magyar
jól mondod,
labdarúgót.
Ja, mert Kleinheisler, meg kell mondani ezt állandóan, és nem Kleinheisler, Kleinheisler. Kleinheisler. Kleinheisler.
Jó. Akkor ezt rád bízom. Köszöntjük őt is nagy szeretettel.
Mindazok, akik azt írják, hogy Kofi Annan a Rádió Café-nek a névadója, azoknak azt üzenjük, hogy még pihenjenek vissza, szerintem szükséges egy kicsit még a munkanap elindulása előtt szusszanniuk ahhoz, hogy megfelelő szellemi állapotba kerüljön.
Nem, ez összes, mert mérnök úr írta, és ő ilyen, egy ilyennel indítja be a rakétáit, és utána még küld vagy hármat.
Igen.
Aztán október 14-ig van support Vin 10-re, utána roló. Igen, úgyhogy az is megszűnik szép lassan. Igen, Gézu
nekem
életében...
még az van.
Nekem már nem. 11-es. Mikor növünk végre fel odáig, hogy készségtárgyakat nem osztályozunk? Egyáltalán. Milyen lelki világa van annak a testnevelőnek, aki mondjuk egy nem magatartásból egyest ad? Mert mondjuk té idő alatt valaki nem tudja lefutni a távot, vagy nem tud felmászni a kötélem. Hát ezek szerint meg mindig így van, mert a mi időnkben is így volt, és ezért álltam én bukásra énekből, mert magatartás.
Engem meg is húztam.
Magatartás. Hát engem nem egy nagy
életem
csokorra.
Életem legnagyobb gombfoci gólját lőttem énekorán, sajnos észrevette az énektanár, mert gombfociztunk a hátsó padba, és onnantól rám szállt, és meg is buktam szégyen szemben a énekből.
Képzeld. De abban nem lehet megbukni, mert különben osztályos
megtlés. Hát igen, csak aztán a fél évkor, meg, negyed évkor, meg fél évkor megbuktattak, és akkor az év végén az osztályfőnök átrimánkodott. De nálunk sokszor kezdődött úgy, az biztos meséltem már, hogy hangvillával bejött az énektanár.
Megadom a hangot!
Megadom a hangot, Mihálovics, menj ki a teremből! Nálunk volt, egy csomószor volt ilyen.
Igen. Na jó, hát, na, hát szép akkor emlékek ezek.
Most már akkor azért nem... zeneileg is.
Na, add meg a hangot!
Kérlek szépen a mai műsort levezényelni, úgyhogy senki ne akadjon ki, hogy egy bukott szamár teszi be a következő muzsikát.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Nézzük a lapszemle. Derűsnek nem mondható pillanatait, mert ilyen világot élünk, hogy derűsnek nem mondható pillanatok vannak benne.
Hát a Portfolio.hu Péter Ákos egyetemi tanár volt, egy bank elnök, akivel mi is beszélgetünk sokat, írásával indítja a mai napot, és arról ír professzor úr, hogy Donald Trump várjai nem csak azokra az országokra hatnak negatívan, amelyekre kivetik, hanem magára az Egyesült Államokra nézve is. A közgazdászok számára már évszázadok óta világos, hogy milyen kedvező hatásai vannak a kereskedelmi korlátok lebontásának. Így valójában óriási kérdés, mi lehet a célja az amerikai elnöknek. Portfolio.hu-n olvasható erről, és hallgatható majd minálunk 8 óra után Zsidai Viktorral is. Pont ezt a kérdést fogjuk feszegetni és körbejárni. Mi a cél?
Kérem szépen, az NHL legnagyobb ikonját már nem Wayne Gretzkynek hívják, hanem Ovechkinnek, ugyanis az orosz center olyat tett, amit a legnagyobbak is csak ritkán beütötte, 895. gólját az észak-amerikai hoki ligában. Alexander Mihajlovics Ovechkin, 3 évig szomszédunk volt, azért hívják így. Egyébként ezzel megjavította Wayne Gretzky 1999. március 29-én felállított gólcsúcsát, amire sokan mondták, hogy örökké élni fog, mert képtelenség ennyiszer a kapuba találni, és hát hol van még Ovechkin pályafutásának a vége? Teszem fel a költői kérdést, úgyhogy lesz még rekord bőven. Na mi van, apa, elakadtál? A Telexen kérlek szépen...
Azt olvasom, de nem azt olvasom, amit te teheted, hanem az egy napom Amerika leggyűlöltebb.
Na, ugyanez.
Hát és azt próbáltam lefordítani, hogy lehet ezt elkezdeni vajon. Sahil Desai nevű illető írta The Atlanticon a cikket, onnan vett át a Telex, és hát úgy kezdődik, hogy beült egy ilyen Cybertruckba, és aznap 17-szer mutattak be neki, és hát illették olyan jelzőkkel, ami nem tudok, még finoman se mondani, olvassátok el a Telexen. A lényeg az, hogy a Tesla elleni gyűlöle, tehát itt halmozódik, vagy koncentrálódik, hogy a Tesla Cybertruck eleve egy ilyen ellenmondásos darab, a Tesla mostanában különösen, Elon Musk még inkább, úgyhogy ebből eredhet minden baja. Telexen el lehet olvasni, hogy milyen élményei voltak az illetőnek.
Bekeményült a fogyasztóvédelem, emberek. Végre. Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nemzetközi összefogásban vizsgálja át a videójátékok potenciálisan tisztességtelen gyakorlatait, különös tekintettel a kiskorúakat célzó manipulációkra és rejtett költségekre.
Jó reggelt,
hát ideje kívánom. Volt. Igen. Mióta megy ez?
30 éve.
De ne legyünk már fanyalgók, az a lényeg, hogy ez is megtörtént végre.
Hogy, ne örvendjünk vala.
Aztán a Népszava híre, hogy szabad lett az időpontfoglalás, ugye? Be lehet egy elektronikus felületen jelentkezni, de néha betegen 30-50 kilométert kell utazni azért, hogy ne kerüljön hosszú várólistára az ember. Erről cikkez a Népszava, illetőleg ugyanebben a labban olvasom azt, hogy az iskolákban ne lepődjünk meg, drága szülőtársak, hogyha a 2 perces riasztó kis videók jelennek majd meg a drogfogyasztásról. Rövid videókkal próbálja a belügyminiszterem megoldani a drogprevenció kérdését. A 18 év alattiak 1/5 egyébként már kipróbált valami tudatmódosító szert. Az iskolák nincs mérlegelési joga, azonnal rendőrt kell hívni, ha az iskola falain belül valami ilyesmire bukkannak, és a belügyminisztérium levélben utasítja az iskolákat, hogy 2 a kábítószerekkel kapcsolatos filmet vetítsenek le az osztályfőnöki órákon, amely már nem osztályfőnöki, hanem közösségi nevelés óra. Tovább arra is kérik az iskolákat, hogy a szülő értekezete hívják fel a szülők figyelmét, legyenek figyelemmel a gyermekek esetleges kábítószer fogyasztására, beszélgessenek erről a témáról velük. Úgyhogy ennyike.
Jó, én már a Törzsdét tanulmányozom, nem tudom, neked van-e még egy ebed a lapszemébe?
Hát akkor, ha te tanulmányozod, akkor csak egy választásom van ez.
Te is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Hát Budapesten...
Látszólag egy átlagos nap volt, ugye?
Nem, 76%-os hát volt a mínusz. Csupán
kis korrekció.
82.400 pont, de azért hát nagyobb esések voltak nemzetközi szinten, erről majd Gedde kollega.
Hát, itt is, hát nem de így hát kezdődött aztán, a nap.
Nem így, nem.
11% mínusszal.
De figyelj ide, csak az OTP-ben majdnem 50 milliárd forintos forgalom volt.
Hát én tudok neked mondani összforgalmat is, mondjál, hogyha meglelem.
Mert én most nem tudom gyorsan fejbe összeadni ezt az egészet.
Én gyorsan összeadtam, 65 milliárd 324 millió jött ki. Ez volt a tegnapi forgalom.
Hát ehhez képest képzeld el, hogy megütötték a papírokat, de az OTP pluszban zárt.
Igen.
Gyakorlatilag egyedül a magyar tőzsdén. 22.370 forint, az azt jelenti, hogy a katasztrofálisan rossz hangulatban 7% fölötti pluszt hozott össze. A nagy kokiból kezdett kirábarni a Richter is, az 0,5%-os mínusszal 10.010 forinton zárt, de a MOL meg a Telekom páros az úgy maradt. 2,4%-os mínusz van a MOL részvényekben, 2842-ről kezdenek ma forintban számolva, és 1488 forintot értek záráskor a Telekom papírja, ez 1,3%-os mínusz, és hát a kisebb papírok között azért volt ám nagy vérfű 4% fölötti Masterplus mínusz, 6% forint, 6% fölötti 4IG mínusz, és hát nézem, hogy volt ilyen, hogy 28,5%-os Nord, meg ilyenek, tehát hogy azért kemény napokat élt a tőzsde.
Az OTP, hogyha volt 20 ezer alatt, és kérdezték hallgatók, hogy azonnal ez érdemes lehet. Én azt bátorkodtam mondani, hogy szerintem azért ott valahol igen. Hát kérem szépen, egy nap alatt 2 évnyi állampapírhozamot lehetett megkeresni vele, még akkor is, hogyha valaki a nap végén visszaadta, hogyha a volatilitásról ennyit. Az napon belül mozdult, ugye volt valahol 18-7-8 környékén az alja, tehát ilyen 3000-3500 forintot ment napon belül. Irgalmatlan volatilitás volt, és egyébként arra hívják fel az elemzők a figyelmet, hogy ez így is lesz a közeljövőben.
Igen. Várjál még a forint árfolyamok. Az euróval szemben 407,5 forint környékén tanyázik, a magyar forint a dollárral szemben pedig 371 forint 30 fillér környékén. Tiéd a pálya.
Az amerikai piacon is óriási volt a vola. Az S&P-ben napon belül volt 7-8% mozgás, ami egy amerikai indexben azért az elég betyáros, és nagyon szépen visszakorrigáltak a nap végére, még úgyis, hogy a három figyelt index közül 2 mínuszban maradt, a Nasdaq az átbillent 1%-kal a pozitív tartományba, az S&P 500-as 2%-kal csökkent, a Dow Jones az 9%-kal, és az európai tőzsdék is valami, hát illetve nem, mert ők nem látták valamiért az amerikai, vagy, bár ez nem igaz, mert
a futures-ek mutatták, hogy gond van.
Az, hogy gond van, de az, hogy visszaépülnének, az nem, és ugye mi is vissza tudtunk korrigálni, ellenben a DAX az úgy maradt 4% mínuszban. A londoni FTSE 4,4-ben, a párizsi CAC-on az 4,8% mínuszban. Az összes, az európai 50 legnagyobb vállalatot tömörítő Eurostoxx 4,3 mínuszban. Tehát itt azért csak mérsékelt volt a szépítés, majd ma gondolom. Ellenben most Ázsiában megy a helye, hújam, hogy ők azt látták, hogy ahogy Amerikában elakadt az esés, és a Nikkei most 5,3% pluszban van.
Pluszban?
Igen, volt 7-ben is. Shanghai ilyen 1% körül, azt mondja, hogy a Hang Seng, ami irgalmatlan nagyot esett tegnap, 1,3% pluszban. Hát Taiwan az csak egészen piciben, Indiát keresem az 1,1-ben. Szóval kicsit megnyugodtak a kedélyek, és most Ázsiában is a pozitív tartományban vannak. Egyébként Amerikában én az S&P-t figyeltem, és abban kereskedtem, egy ilyen giga szapportra esett az index. Tehát egy ilyen 5 éves trend fogta meg gyakorlatilag, ami hát ilyen állapotban, ilyen túladott, ilyen hisztérikus állapotban elsőre várható volt, hogy nem fog átmenni, és ezt valószínűleg sokan meg is vették, és ennek köszönhető, de ez nem jelenti azt, hogy ez tartós, tehát ezt majd meg kell figyelnünk, hogy milyen itt a közeljövőben, hogyan mozognak a piacok, meg milyen bejelentések jönnek, mert Trump elnök úr ugye felszívta magát, éppen most készül rásuhintani még egyet Kínára.
Sokkal rövidebben. Trump elnök úr.
Nem, hát volt.
De rövidebben kell. Trump elnök úr. Így.
De miért? Miért nem mondtad azt, hogy Trump?
Azért, mert Trump elnök úr.
Ez már én azt fogom mondani, hogy Trump. Még Donald ez, Trump!
Kíváncsi vagyok, mit szól ez, mit mondja a pillanat?
Tűzdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Mert itt van.
Itt van.
Hogy meglátjátok, mások
mindjárt. Mások sírnak a
lesz benne párszor, elhangzik lesz, majd a neve.
Bár azt hittük, hogy nem.
Mit ad Isten? Azt hittük, ma lesz egy Trump elnök
úrmentesnek. Tudjátok, hogy mondjuk.
Hogy?
Tudjátok ki.
Ja, tudjátok
ki. Ja, hogy már így van. Na, Schmidt Andi és a hírek.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeret. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk. Na most megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án. Eddig jó, ugye? Április 8-a van, keddreggel, 7 óra 12 perc. És itt van Mihálovics András.
És itt van Gede Balázs is, jó, aki végre elhiszi, hogy tegnap tényleg mínusz 22,6 fok volt a bükkfenségon.
Hát igen, de hát ugye a forrás ellenőrzés, hitelesítés, BBC irányelvek,
egymástól független.
Azt mondod, április 7-ére, 8-ára viradóra mínusz 22 a bükkben, azért ezt lássuk be, hogy le kell kutatni, hogy ez mennyiben hiteles ez az információ.
Itt vannak a hallgatók is, 0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy lesz-e szó erről, hogy újabb gigadeviza hitel 10 igen, milliárd igen, eurót igen szeretnénk felvenni? Hát egyszer csak. De annyi minden történik, csak kapkodjuk a fejünket, próbáljuk felvenni a lépést, úgyhogy igen-igen fogunk majd erről is beszélni.
Na, itt az én haverom Sanyi azt mondja nekem, 8. végén az énektanár feltette a kérdést, hogy szeretnék-e énekelni a hármasért. Csak annyit mondtam, hogy megkímélném az osztályt ettől az élménytől, mert ugye én úgy álltam 1,14-re, hogy volt 14 darab egyesem és egy kettesem. A kettes volt az ének.
Én tehát azt akkor nem tartottam igazságosnak, hogy órai munkára kaptál egyest.
Persze.
Érted? Én azért húztak meg.
Hát engem is, mert a diplomatatáskámat rúgdóstam finoman megpöcintve, ugye, hogy egy jó nagyot csattanjon, miközben az énektanárnő éppen vett egy nagy levegőt.
És ezt viccesnek tartottam.
Igen, igen, és éppen rázendített volna, hogy ahol a cserme egy zúgott.
Hát mondjuk, igen.
Érted. Na, úgyhogy ki lettem osza, de egy nagy bokrétával hármasra szépítettem
évig. Azt az üzenetet nem olvasod fel, melyiket? Hogyha otthon nem komálják a pacalt, nagyságos asszonyék, akkor főzzél hozzál be,
igen,
és akkor majd
egy ilyen ötlettel át
törzsi szinten megesszük.
Igen, hogy
biztos a kántor is szeretik.
Van itt kinek szétosztani, úgyhogy nyugodtan álljak oda a tűzhely mellé, és azt a fakonalat ragadjam meg, és csináljak egy pacal perkeltet. Jó ötlet egyébként.
Nézzük a Budapest rovatot.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Az előbbi hírekben volt egy hír, amiből csak két dolgot nem értettem. A legjobban dráguló Békásmegyeri panellakásokból egy panellakás, kettő Békásmegyer. Tehát ezt a kettőt így egy mondatba szerkesztve megemlítetted valamikor, és az embereken a hideg futkározott, hogy csak Békásmegyeri panelt nem, mert az úristen.
Na, ehhez de most, képest?
Ehhez képest, ugye 40-valahány százalékos áremelkedésről szóltak a hírek, és hát most ott tartunk, hogy azért annyira bedurvultak a panelárak, hogy most már kezdik nem kifizetni ezeket a brutális árakat a vevők. Erről szól a Dunahouse jelentése is, hogy de most nem mondom el ismét ezeket a számokat, mert körülbelül a hírekben Schmidt Andi is ezeket mondta, de nagyon durva, tehát egy ilyen 30% körüli drágulás volt a panelpiacon, de ez elkezd visszahatni a piacra és a vevőkre. Tehát ugyanúgy, ahogy a bérleti piacon egyszer csak a bérleti díj elérte azt a szintet, amit fizetésből ki lehet termelni egész egyszerűen. Tehát lehet, hogy mint ingatlan hozam még lehetne hova emelni, csak egész egyszerűen nincs, aki kifizesse, mert a fizetések azok úgy állnak. Most úgy állunk az ingatlan piacon is a panelekkel, de elértek egy olyan árszintet, hogy azt azért már nem nagyon hajlandók megfizetni ezeket a millió fölötti, meg millió kettő, másfél milliós négyzetméter árakat. Tehát tényleg örülhet, hogy fordult meg a szentiment, vagyis a hozzáállás a panellakásokhoz egy olyan, nem tudom, röpke tíz-egynehány év alatt. De hát ez van.
Aztán a nagykörút. Mi lesz a nagykörúttal? Kérem szépen, időről időre búvó pataként feltűnik ez a...
Hát még mink magunk is foglalkoztunk vele, ugye, a Millás reggeliben.
A Főváros önkormányzat 2020-ban indított el a nagykörút fejlesztéséről szóló tervezési folyamatot, amely elsősorban a kerékpáros infrastruktúra és a közterületek megújítására koncentrál. Az épített környezet más összetevőinek rehabilitációja, valamint a szervezés és szabályozási kérdések azonban háttérbe szorulnak, vagy csupán másodlagos szempontként jelennek meg. Azonban, kérem szépen, és ezt López Benjamin városfejlesztési szakértő mondja, a nagykörút problémái komplexek, az útvonal eredményes revitalizációjához egy olyan helyi gazdaságfejlesztési terv végrehajtására van szükség, amely az urbanisztikai beavatkozásokon felül nagy hangsúlyt fordít a szolgáltatási környezet fejlesztésére, az épületállomány felújítására, valamint az érintett stakeholderekkel való együttműködésre is. Például mondok, ugye nagyon sokat az üzlethelyiség, ami üresen áll, főleg a Blaha-Lujza tértől délre, és azt mondja a városfejlesztési szakember, hogy tévhit az, hogy a plázák megjelenésével a hagyományos főutcák, ilyen például a Rákóczi út és a Nagykörút is, versenyhátrányba kerülnek, és kiüresedésig elkerülhetetlenné vál. A siker kulcsa a magas színvonal, a közterületek és az üzletek minőségének fejlesztése, mondja, és akkor ezek fel fogják venni a versenyt a plázával. Igen, érdekes ez a dolog. Egy biztos, hogy kezdeni kell valamit, mert egészen hervasztó az a sok üres üzlethelyiség, és az a lepukkantság, ami ott egy ilyen nagy forgalmú főút mentén várja az embertől. Igen. Még autóból nézve is lehangoló. Na,
még egyet, csak az íze kedvéért. Indulhat az új 81-es trollijárat, így döntöttek a zuglóiak. Volt ugyanis egy ilyen társadalmi egyeztetés, ami befejeződött, a zuglói trollibusz hálózat fejlesztését célozta, ehhez kapcsolódott, több mint 2600-an töltötték ki a kérdőívet. A 74A, vagyis az új 81-es trolli vonalának tervezett meghosszabbításáról kérték ki a véleményét az ott lakóknak, főleg a válaszadók döntő többsége, tehát a 70%-a a kitöltőknek támogatja a BKK javaslatát, miszerint az Alsórákosi Miskolci utcában teljes üzemidőben közlekedjen trollibusz. A gondosan előkészített hálózat bővítés célja, hogy új közösségi közlekedési kapcsolatok jöjjenek létre Zugló Alsórákos részén. Az új 81-es járat a tervek szerint nyár elejétől közlekedne a hét minden napján.
Kérlek, én a közösségi kerteket még azért még ide illeszteném, mert hogy ugye a cél, hogy kerületi vagy fővárosi telkeken, amelyeket nem használnak, kerteket alakítanának ki, amit a helyi közösségek tartanának fenn. A közösségi költségvetésben lehetett erre forrásokat allokálni, és 16 meghirdetett helyszínre 600-an jelentkeztek. Azt mondja, hogy a 8. kerületi Aurora utcában, a 11. kerületi Gazdagréti lakótelepen és a 14. kerületi Erzsébet királyné útján létesülnek majd közösségi kertek, és kérem szépen, a Gazdagréti helyszínen már el is kezdődött a kialakítás. A Nevegy utcánál itt lesz készen nyárra egy 1600 négyzetméteres közösségi kert, 34 egyenként 8 négyzetméteres növényágyást és talajkomposztos javítása történik, valamint 3 locsolócsappal öntözőhálózatot hoznak létre, és ültetnek ott 19 gyümölcsfát is. Fontos a közösségi kert elkerítése, szerszámtároló kialakítása, komposztáló létesítése és gyalogút kialakítása a Gazdagréti út irányából. Június végéig fogják befejezni ezt a közösségi kertet. Ez egy nagyon nagyon klassz dolog. Én nagyon támogatom.
Én is.
És vajazom az ötletet.
Közben azon gondolkodom, hogyha én az önkiszolgáló étterembe egy marhasültet kérek azon a tálcámon, és várom, hogy a desszerthez érjek, akkor én egy stakeholder vagyok.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Hát képzeljétek el, hogy nem csak Donald Trumpról lesz szó a mai műsorban. Nem, de... Mert tényleg keresünk direkt olyan témákat is, hogy azért de... van itt elég bajunk a
ezt akartam mondani, hogy nem úriember nélkül. Viszont, mert amit olvastam én is, hát ez egyáltalán nem vicces, egy statisztika vagy egy adat, hogy a vízvezetékekbe táplált 5 liter vízből átlagosan 4 elvész.
Hát
ez nem, nem a hatékony működés.
Na nézzük az okokat. Balla Imre a Víz Koalíció érdi önkéntesre vonal túlsó végén. Jó reggelt,
jó
kívánom!
Reggelt.
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm!
A kevésbé vájt fülűeknek mi az a Víz Koalíció?
A Víz Koalíció az a Civil Kollégium Alapítvány közösségszervező műhelyéből kipattant egyesülés, ami önkormányzatokat, vízi szakszervezeteket és civil szervezeteket foglal magában, és a vízi közművek állapotát, annak a helyzetét, annak a jobbítását tiszta a zászlajára.
Uh-huh. Nagyszerű. No, és akkor egy kicsit a közműhálózat, hogy a kollega rendesen ránk hozta a frászt, hogy 5 liter vízből átlagosan egy elveszik. Mi ennek az oka? Vagy mi történik? Hiszen legdrágább kincsünk, és egyre drágább kincsünk a jó minőségű ivóvíz. A világ lakosságának jelentékeny hányadának nincs ilyen szerencséje, hogy ilyen jó minőségű ivóvizet fogyasszon, mi meg elengedjük így bele a földbe?
Igen, ennek több oka van, tehát ha nagyon messziről szeretném kezdeni, 2012 óta nem változott a vízdíj, tehát már több mint egy évtizede ugyanazt a vízdíjat fizetjük, és még rájött egy rezsicsökkentés is. Jelenleg átlagosan országosan 1 liter ivóvíz, tehát ami a csapból jön, az 30 fillérbe kerül nekünk lakosoknak. Uh-huh. Ebből talán érthető, hogy nem igazán lehet fenntartani a hálózatot, erre még rájött a folyamatos infláció, rájöttek a minimálbéremelések, amiket egyébként a szakmabéremelései annyira nem követtek, rájött még a közműadó, tehát egyre több kiadása volt, egyre drágábba került a víz a szolgáltatóknak, még az árát pedig nem tudta növelni, mert az központilag meg.
Nem leszel így népszerű, ha azt mondod, hogy fizessünk többet a vízért?
Már pedig muszáj, mert az egy másik jelenség, amellett ugye, hogy az üzemeltetési, karbantartási, beruházási, felújítási költségekre fedezetet kell teremteni, de az a baj, hogy ami túl olcsó, azzal nem bánunk kellően jól.
Igen, és igen. Pont ez az, hogy valahogy helyén kellene kezelni ezt, hogy ez a 30 fillér, ez nem tűnik soknak, mikor kijön a vízszámla, akkor persze fogjuk a fejünket. De az sem olyan szörnyű, hogyha például egymás mellé teszed, hogy mennyi a vízszámlád, meg mennyi mondjuk a telefonszámlád, mennyit költesz internetre. Egyszerűen ez a vízszámla, amit most kifizetünk, ez nagyon minimális. De egyébként erre is vannak ötleteink, 2023 végén, 2024-ben bevezetésre került, hogy a nem lakossági ügyfeleknek megemelték, illetve egységesítették az ivóvízdíjat, és sávosan kialakították, hogy mi legyen az alapdíj. Valami hasonlóra gondolunk mi is, hogy akár fogyasztástól, akár átmérőtől függően, tehát valamivel differenciálni kellene ezt az ivóvizet, úgy, ahogy például most van a gázdíja, meg a villanydíja is. Arról nem is beszél, hogy például mi lenne, hogyha a vízdíjnak az áfáját csökkentenénk. Akkor a lakosok nem fizetnének többet, mégis több maradna a szolgáltatóknál. Uh-huh. Tehát vannak erre ötletek, vannak erre módszerek, ezt ki kell dolgozni, végig kell gondolni, és lépni kell lassan.
Oké, okay. Különben milyen állapotban van a vízközműhálózat?
Ezt nem csak a Vízkoalíció mondja egyébként, hanem volt egy ÁSZ-felmérés, illetve előtte volt egy századvégtanulmány, és mindegyik azt mondta, hogy kritikus állapotban van. Ez azt jelenti, hogy 2 évvel ezelőtt például Érdem volt egy nagyobb csőtörés, az hatalmas médiahír lett, egész ország rámozdult, hirtelen mindenki víziközmű szakember lett, de az csak egy hirtelen gócpont volt. Hogyha engem kérdeztek, én mindig a legrosszabbat mondok, Én arra számítok, hogy itt egy pár éven belül több ilyen lesz, tehát elkezdenek szétdurrani a vezetékek, hogyha egy nagy szétdurran, azt megcsinálják, rendben van, visszaengedik a vizet, akkor több kisebb fog szétdurrani, mert hirtelen nyomás, azok sem olyan jók már. Tehát, hogy ilyen apokaliptikusan elkezdesz terjedni, és előbb-utóbb ugyanaz lesz, mint több más esetben, hogy jön a kormány és megmenti a vízi közművet. Pedig nem megmenteni kellene, hanem folyamatosan életben tartani, mert az nem jó, hogyha végtelen ideig éhezünk, aztán hirtelen bezabáltatnak minket.
Igen. Az, vannak számok, hogy mennyire rossz az állapot? A vízi közműhálózat?
Mondtad ezt az 5 literből 1 liter víz elfolyik, igen, 20,5%-os a vízveszteség. Hogyha erre még rászámoljuk azt, hogy egyébként is van értékesítési veszteség, például amikor nem csőtörés miatt, hanem hagyományosan átmossák a csöveket, amikor egy csőtörés van, és ezért kinyitják a tűzcsapot, hogy kisebb legyen a nyomás, és hasonlók. Tehát ilyenek miatt még rájön egy pár százalék, és gyakorlatilag 23%-át a víznek senki nem fizeti meg. Tehát én megtermelem, és utána 23% azt úgy rárágyintnek, hogy ez a te rezsid. Uh-huh. Ez is ronda szám, és akkor mondok egy még rondábbat. Mi most hoztuk ki a 2023-as tanulmányunkat. Ez szerint, hogyha minden úgy menne tovább, ahogy 2023-ban történt, 280 év alatt újulna meg a teljes ivóvíz.
Kérem? 280 év? Hát ez Mission Impossible.
Hát akkor hozzá kéne fogni, mert ezek szerint elég időigényes.
Ebben vannak tényezők, tehát ezt lehet fenntartásokkal kezelni, meg hasonló, de azért egy jó mutatószám, hogy baj van.
Azt hadd kérdezem, meg itt is van ez a jelenség, ami sok hasonló szolgáltatásban, hogy ugye van a rezsicsökkentés, a lakosságnak olcsóbb a víz, ipari felhasználóknak esetleg drágább?
Ezt említettem, hogy 2023 végén, 2024-es bevezetéssel a nem lakossági fogyasztóknak megnövelték az alap díjat, csőátmérő szerint, tehát minél nagyobb a csőátmérőd, annál nagyobb az alapdíjad. Aha. Ebből kifolyólag természetesen egy gyárnak elég nagy lett az alapdíja. Viszont ez is, hogyha így belegondolunk, akkor nincs differenciálva, tehát egy akkumulátorgyár, meg egy kórház ugyanannyit fizet alapdíjnak, hogyha ugyanakkor a csőátmérője, ami azért megint olyan
igen.
Nem szép dolog.
Igen. Abban is van különbség, hallgatók többen írják, hogy a fővárosi és az agglomeráció, vagy a vidéki vízdíjban is van differencia.
A vízdíjak között mindig is volt differencia, tehát a lakossági fogyasztóknál mindig is volt differencia, ezt még, ha nagyon messzire megyünk, 2012 előtt úgy volt, hogy a helyi víziközmű szolgáltató adott egy ajánlást az önkormányzatnak, és az önkormányzat ezt vagy elfogadta, vagy nem, de megtárgyalták, tehát szakemberektől indult a dolog. Most ez úgy van, hogy befagyasztották a díjakat, és valahol egy irodában valamit számolgattak, aztán letitkosították 30 évre, és azt mondták, hogy mostantól ez legyen a nem lakossági ivóvízdíja. Tehát ilyen környezetben, hogy nem a szakmától indul, nem tudjuk, hogy miért annyi amennyi, így nagyon nehéz bármit is mondani rá, hogy a lakosságit is egységesíteni kellene, a minimum-maximum között mi az az értelmes sáv, ahol azt mondhatnánk, hogy ezt az emberek elfogadnák még, és hasznos is lenne a vízi közművek számára. Tehát ez nagyon sok számolást, nagyon sok gondolkodást igényel, és a végén valószínűleg ez valahol bekerül egy asztalba, és nem veszik figyelembe. Bekerül egy fiókba, és nem veszik figyelembe.
Az is egy érdekes kérdés, hogy itt azért nagyon sokféle tulajdonú vízi közmű társaság van. Ezek egyformán leromlott állapotban vannak? Vagy vannak olyan területei az országnak, ahol jobb, és ahol az átlagosnál rosszabb a helyzet?
Igazából Magyarországon két, vagy mondjuk úgy két és fél féle tulajdonú víziközmű van. Van állami tulajdonú, többségében állami tulajdonú, és van többségében önkormányzati tulajdonú. Az a fél pedig az, hogy az önkormányzati tulajdonúaknál van, ahol van még magántársaság is benne, de alapvetően az önkormányzat, vagy az önkormányzatok egy terület a tulajdonosa. Ezek között nagy különbségek nincsenek, annak ellenére, hogy a Nemzeti Vízi Közmű ZRT megalapult, és ugye felajánlották az önkormányzatoknak, hogyha már nem bírnak a vízi közművükkel, akkor adják át az államnak. Ezt elég sokan meg is tették, most jelenleg olyan körülbelül fele-fele arányban Magyarországon, 18-19 arányban többségében önkormányzati, vagy többségében állami tulajdonúak a víziközművek, és nagy különbségek nincsenek. Ugye általában azt lehet elmondani, 4 éve készítjük ezeket a tanulmányokat, 4 éve számolgatjuk ezeket az értékeket. Ez a 4 év tapasztalat alapján azt lehet elmondani, hogy az állami tulajdonúak jobbak a felújításban, tehát náluk ez a 280 év az átlag, az általában alatta vannak, vagy közelében, míg a vízveszteségben például, illetve abban, hogy hány csőtörés van kilométerenként, abban pedig rosszabbak. Uh-huh. Ez nem biztos, hogy így kimondható teljesen, mert közben átalakulás is volt, hogyha egyik évben még önkormányzati volt, másik évben még állami, azért nagy fejlődésre ne számítsunk, de nagyjából ez mondható el.
Jó,
mi lenne a megoldás? Legsürgetőbb lépte, hát
vagy
megoldás,
hogy lehetne
280
év. 280 év, az oké, hogy az idő ennyi, de azért az is mivel durva, hogy ez mekkora összegbe kerül.
Igen, úgy hozzáfogni, ami a leglátványosabb, leggyorsabb javulást hozna.
Elindultak már, tehát vannak lépések, például ez a nem lakossági vízdíj emelés, akkor létrehoztak egy ellentételezési alapot, amiből bizonyos szolgáltatók befizetnek, bizonyos szolgáltatók kivehetnek, és az állam pedig megtámogatja. Ez 2024-ben, ha jól emlékszem, 80 milliárd, vagy valami környéki összeg volt, amivel az állam megtámogatta, és ezzel elindult egy folyamat, most már csak a vízkoalíció igazából az eredeti célkitűzését el szeretné érni, ami gyakorlatilag két mondatból megáll. Az egyik az, hogy egy stratégiát kell, egy tervet kell letenni az egész országra, mert anélkül csak így pecselgetjük a dolgokat, ide is egy tapasz, oda is egy tapasz, és nincs általános felmérés. A másik pedig, hogy tényleg megbízhatóvá kell tenni a vízi közműszolgáltatást. Ez a kettő összefügg természetesen. Már vannak lépések, most 2025-ben ismét változott ez az ellentételezési alap, akkor a Nemzeti Vízi Közművek ZRT raktárbázisokat hozott létre, mert például az érdi csőtörésnél az is gond volt, hogy egész országban nem volt olyan alkatrész, amivel javítani lehetett volna. Ezért tartott sokáig a javítása, mert Olaszországból kellett hozatni. Tehát vannak lépések, ezek jó irányba mennek, és valószínűleg, ha nem is rövid távon, de hosszú távon meghozzák a hatásait, de azért még nagyon sok helyen kell lépéseket tenni, például valószínűleg az árhoz is hozzá kell nyúlni, a lakossági árhoz, és igazából ezeket folyamatosan csiszolgatni kell.
Oké,
felvillantottuk a problémát, amely megoldásra vár, nem kis problémáról van szó. Köszönjük szépen az információkat.
Köszönöm én is, sziasztok!
Szervusz. Szép napot! Balla Imrével, a Vízkoalíció érdi önkéntesével beszéltük végig, hogy milyen katasztrofális állapotban van a magyar ivóvízszolgáltatási hálózat ahhoz képest, hogy micsoda stratégiai jelentőségű termék az ivóvíz, és egyre inkább az lesz. Most a napközi vidám pillanatai jönnek, aztán pedig egészségügyi rovatunkban fogunk tartalmat szolgáltatni mindenkinek, aki szereti.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Itt a tavasz próbálja mindenki gatyába rázni az egészségét, jönnek a
de
nagy
hogy
ígéretek, fogadalmak, lefogyunk, ezt ismerjük, ugye már nálam is van egy ilyen marha nagy lista. Igen, de jó kérdés, hogy hogyan kezdjünk hozzá.
Beedjünk.
Ez egy drasztikusabb indítás szerintem. Mindjárt megnézzük, hogy vannak-e ilyen soft megoldások. Póda Tamással, a Synlab Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával fogunk hozzá az alapozáshoz. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát hogy kezdjük ezt a tavaszi megújulást, egészségünk rendbehozatalát, revitalizálást, nevezzük bárminek?
Hát, akinek eddig eltartott az újévi fogadalma, azoknak már egyébként már lehet szerintem gratulálni, mert azért sokan olyankor is úgy gondolják, hogy most aztán teljesen megváltják a világot, és megváltoztatják az életmódjukat, és akkor is el szoktuk mondani, hogy nem feltétlenül úgy kell, ahogy az előbb elhangzott, hogy ne együnk, hanem együnk, de azt tegyük tudatosan. Nézzük meg, hogy a szervezetünknek mire van szüksége, mi az, amire viszont egyáltalán nincs szüksége. Ilyenkor vannak olyan szűrővizsgálatok, amiket, hogyha az emberek igénybe vesznek, akkor megtudhatják, hogy mit tudnak megemészteni, a bélrendszerük mi az, amit mint táplálék vagy táplálékanyag el tud fogyasztani. Illetve érdemes ilyenkor megnézni azt is, a vitaminháztartásunk hogy néz ki, amik ugye az elmúlt időszak, téli időszak végére kimerülnek, hiszen kevés vitaminhez tudunk hozzá jutni, mint természetes forrás. Ilyenkor érdemes egy vitamin háztartást ellenőrizni, és megfelelő vitaminokkal kiegészíteni a megfelelő táplálkozásunkat. Hát a nagykönyvben ez van megírva.
Nyilván még akkor is, hogyha ugye sokszor azt csináljuk télen, tudva, hogy nem jutunk esetleg elég friss zöldséghez, gyümölcshez, marékszám össze-vissza szedünk mindenféle vitamint, ami eszünkbe jut, ugye D3 vitamint, mert azt hallottuk, hogy kell, C-vitamint, multit, ezt-azt, gondolom ennek ellenére sem árt egy nagy képet csináltatni, hogy mégis hogy állunk vitaminozottságban.
Szerintem pontosan ez, amit most mondtál, ez a leglényegesebb, hogy össze-vissza eszünk mindenféle vitaminokat, amik egyébként elég költséges hobbivá tudnak válni, de emellett nem is feltétlenül hasznos, hiszen nem tudjuk, hogy miből és mennyit kell beszedni, mivel azt tudjuk egyébként, hogy mit hogyan metabolizálunk vagy emésztünk meg. Ezért is a legfontosabb az, hogy mielőtt az emberek betévednek a drogériákba, vagy a gyógyszertárakba, és elkezdik fölvásárolni a remek táplálékkiegészítőket, azelőtt mondjuk megnézzék, hogy biztosan mekkora mennyiségre és milyenre van szüksége a szervezetemnek, esetleg ezeket hogyan tudom bontani, és hogyha ezek megvannak, akkor egyébként sokkal hatékonyabban lehet magát a táplálékkiegészítést is végezni, abból a szempontból, hogy tényleg azokat eszem, amiket szükségem van, illetve pénzügyileg is sokkal hatékonyabb a felhasználása a pénzemnek. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen meg kell ismerni a szervezetünket, mielőtt arra adjuk a fejünket, hogy bármit megeszünk.
Ez furcsa, hogy szűrővizsgálatokról beszélünk, mert a szűrővizsgálatokat általában az ember ilyen betegség megelőzésre használja, nem állapotfelmérésre. Ez ügyben változott egy kicsit a gondolkodás az egészségügyben?
Én azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy az embereknek a figyelemfelkeltésébe, vagy ha lehet így fogalmazni, edukálásába, hogy muszáj arról beszélnünk, hogy mi a szűrés és a prevenció között a különbség. Ugye a prevenció, mint megelőzés, az akár még egy tünetes beteg esetben is lehet, vagy beteges páciensnél is lehet, hiszen a prevencióval szeretnénk megelőzni esetleg betegség során felmerül még rosszabb állapotot, de itt már beteg emberekről beszélünk, vagy beteg emberekről is beszélhetünk, míg a szűrés az arra való, hogy egyrészt, ha egészségesek vagyunk, akkor egészségesek maradjunk, ha pedig ugye nem vagyunk egészségesek, akkor minél előbb diagnosztizálhassunk valakit. Tehát, ha lehet így mondani, akkor minden szűrés prevenció, de nem minden prevenció szűrés. Ez egy óriási különbség. Tehát a szűrés az arra való, hogy megismerjem a saját állapotomat. Prevenció pedig arra való, hogy megelőzzek egy olyan állapotot, amit nem szeretnék elérni, de itt már beteg is lehetek. Uh-huh.
Oké.
Okay. Igen, szűrésekről beszélünk.
Oké, okay. Akkor most már ezt is rendbe tettük, akkor prevenciós vizsgálat. Adjunk ehhez kapaszkodókat. Ennek hogy kell neki gyűrközni? Tehát, hogy most valaki hallja ezt a beszélgetést, azt mondja, hogy jó, akkor prevenciós vizsgálatra jelentkezem. Ez hogy működik? Nem tudom én, kell ehhez valamiféle előkészület, hogy egészségesek legyünk, vagy nem tudom, és hol kell ezt kezdeni, vagy hogyan kellene neki kezdeni?
Szerintem a legegyszerűbb az, hogyha ugye keresünk egy kapaszkodót ilyenkor, és ez a kapaszkodó, ez lehet egyébként egy laborszakember is, tehát én azt javaslom mindenkinek, hogy ha erre adja a fejét, pénzét, energiáját, és szeretne eredményt is elérni, akkor mindenféleképpen kommunikáljon, konzultáljon szakemberekkel, akik egyébként elérhetőek ma már ebben a csodálatos 21. században, online világtérben lehet beszélgetni ezekkel a szakemberekkel. Tehát gyakorlatilag a legegyszerűbb, hogyha az ember felmegy a megfelelő honlapra, ott megkeresi a konzultációs lehetőségeket, konzultáció során feltárják, hogy milyen igénye van az embernek, erre a szakemberek összeraknak neki egy vizsgálati csomagot, erre eljön az ember, megcsinálják neki a vizsgálatot, majd kiértékelés szintén szakemberrel, a végig lehet menni, hogy mit kell tenni a következő időszakban. Ezt azért is javaslom, mert hogyha ne adj Isten, az derül neki, hogy valakinek esetleg olyan problémája van, amire érdemes mondjuk egy további diagnózist felállítani, tehát mondjuk kimondjuk valamilyen betegség, gyanú merül fel, akkor szintén megtaláljuk azt az utat a lehető leggyorsabban, hogy melyik szakember felé kell elindulnia. Uh-huh. Ezek talán a legfontosabbak. Konzultáljunk, menjünk el vizsgálatra, konzultáljunk, és utána vagy örülünk, vagy még jobban örülünk, mert hogyha esetleg betegségre utaló nyomokat találunk, akkor nagyon gyors diagnosztikával elindulhatunk a terápiára.
Igen, az is egy érdekes kérdés, hogy akkor ne a Dr. Google-lel konzultáljunk.
Vagy
Mr.
ChatGPT-vel. Hát, igen.
Vagy a ChatGPT és a Dr. Google most már versenyeznek. Igen. Én mindkettőre azt mondanám, hogy őket azért így egyen hátrébb sorolnám, mint a humán tudás. És megmondom, leginkább azért, mert kevésbé ismernek még meg minket, mint mondjuk egy humanoid segítség. Tehát, hogyha szakemberrel beszélünk arról, hogy nekünk milyen problémáink lehetnek, akkor azért ő egy sokkal szélesebb körbe tud a saját intuíció és a tapasztalatai alapján segíteni nekünk. Még szerintem most, jelen pillanatban nem feltétlenül tartó ott a magyar lakosság, hogy mesterséges intelligencia alapú segítségeket vegyen igénybe. A szakemberek már használnak mesterséges intelligencia alapú segítségeket, de még egyelőre széles közösségnek nincs ennyitva ilyen segítség arra, hogy milyen vizsgálatokat vegyünk a szolgáltatóktól.
Oké, a leleteket vagy az eredményeket illetően van támogatás? Mert én azért sokszor jártam úgy szűrővizsgálaton, hangsúlyozom, hogy megkaptam a leleteimet, igen, köszönöm. És akkor nem tudtam, hogy a bilirubin most akkor hány mikrogram, meg örüljek-e, vagy nem örüljek.
És akkor megint jön a Google, megint elkezdünk önállóan.
Már holnap akkor tartós tejet, szigorúan tilos, igen.
Hát igen, most ilyenkor ugye az előbb emlegetett örök barátainkat, Google bácsit vagy ChatGPT-t kérdezzük, akkor valójában valószínűleg nagyon meg fogunk ijedni. Ezért is ajánlanám azt, hogy mielőtt őket megkérdezzük, bár ők nagyon gyorsan tudnak segíteni, hiszen minden eszközön ott vannak, érdemes szintén szakember véleményét kérni, és ők szívesen segítenek nekünk a leletünk értelmezésében, akár konzultációval, és megint csak emlegethetjük, hogy online világtérben, egy gyakorlatilag fél óra alatt végig lehet szaladni az ember leletén, és el lehet mondani, hogy mi újság van. Egyébként vannak olyan mesterséges intelligencia alapú interpretáló, vagy lelet kiértékelő rendszerek, amiket már ugye mi is használunk. Ezek viszont egy szűkebb körben elérhető termékek, ezek kimondottan szűrő csomagokra vannak kitalálva, tehát ha lehet így fogalmazni, akkor rutin vizsgálatoknál már van mesterséges intelligencia alapú kiértékelés, ami betegségcsoportok kockázatát tudja megállapítani, illetve pajzsmirigyre már elérhető ilyen termék, tehát hogyha valakinek mondjuk az a gyanúja, hogy a pajzsmirigyével van problémája, akkor ezeket már még gyorsabban ki lehet értékeltetni, és nem ChatGPT-vel vagy Google-vel, hanem egy nagyon komoly mesterséges intelligencia algoritmussal rendelkezünk. Úgyhogy gyakorlatilag ezek az utak összefoglalva: szakember, konzultáció, illetve hogyha valaki rendszeresen jár laborvizsgálatokra, akkor neki érdemes azokat a szűrőcsomagokat is igénybe venni, amelyek okos leletet adnak a vizsgálat végén, tehát egy okos eszközzel készülő leletezés.
Akkor egy utolsó kérdés a hallgatótól, hogy milyen sűrűn, mi most arról beszélünk, hogy itt tavaszi felkészülés, meg nyílnak a virágok, mi is virágzunk, hadd szóljon, legyünk egészségesek. Ez az sugallja, mint hogyha ilyen évente elég lenne ezt a nagy vizsgálatot megcsinálni.
Azt szoktuk javasolni, hogyha valaki egészségtudatosabb él, és tudja azt egyébként, hogy számára ez mit jelent, tehát nem a szomszédnak a diétáját követi, hanem saját személyre szabott életmódja van nekik, valójában tényleg évente elég csekkolni, hogy amit csinálnak, az jó-e. Aki viszont most kezd bele abba, hogy egészségesebben szeretne élni, ott ugye az a lényeg, hogy nagyjából 12-14 hét kell, míg a szervezetünk hozzászokik egy új életmódhoz. Ebből adódóan érdemes egyébként egy méréssel indítani, egy jó csomagot össze kell állítani, megcsinálják neki a vértelmezést, összeraknak egy kvázi életmódjavaslatot, tehát ebben van dietetika, stb. A dietetikának az új életmódhoz tartozó dietetika bevezetésével pedig onnantól számított 12-14 hét alatt lehet hozzászokni, tehát itt ugye valószínűleg megvont valamiféle ételeket az ember magától, valamivel többet fog enni másokból, stb. Ehhez 12-14 hét kell, és ott érdemes visszamérni azokat a paramétereket,
hogy jó-e az irány. Volna,
igen. Hogy jó-e az irány, és ha ott jó az irány, akkor onnantól utcú neki, és egy év múlva találkozunk újra.
Rendben. És ez a havi minimál bér 3,5-100-szorosa. Szóval ez mennyire nagyon szép, nagyon jó, de ez kb. Űrtechnológia és földi halandók számára csak akkor elérhetők, ha top menedzserek egy multinacionális cégnél, ami kifizetik.
Nehogy
pontos összeget, csak úgy nagyjából, hogy ez sokba fáj.
Én viszonyításként azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ma egy nagyjából másfél fő vacsorának a költségét lehet elkölteni az alapvető vizsgálatokra. Hogyha egy kicsit összetettebb vizsgálatot szeretne az ember, akkor sem tudja elérni a 100 000 forintos álomhatárt. Tehát a labor vizsgálatok nem drága vizsgálatok, ezeket azért tegyük hozzá mindig. Tehát mondjuk egy ötfős vacsorának az árából az embernek az életmódját össze lehet rakni, ami egy ötfős vacsora nagyon jó társaságban töltött program lehet, de lehet, hogy mondjuk egy ugyanakkora büdzséből össze tudok rakni magamnak egy következő másfél-két éves életmódot, amivel viszont az egészségemért teszek, hogy még többször eljuthassak ötfős vacsorákra. Így kell ezt gondolkodni.
Gyönyörű.
Ezek nem...
És akkor egy vizsgálat helyett legfeljebb egy kumbao csirkével, ugye egy kicsit szerényebben, de megsporolva a vizsgálat költségeit ki lehet gazdálkodni. Okay.
Nagyon pontosan. Szépen köszönjük.
Illetve a tápanyag, amit pluszba beszedünk, azon lehet nagyon sokat faragni.
Aha.
Ténylegesen csak azt fogjuk beszedni, ami szükséges. Tehát azok az emberek, akik több tízezer forintot költenek táplálékkiegészítőkre, nekik is fontos üzenet, hogy először lőjük be azt, hogy pontosan mi kell.
Világos. Okay.
Amen. Nagyon köszönjük szépen köszönjük az információkat.
Én is köszönöm.
Szép napot, szia.
Szép napot. Sziasztok.
Póda Tamással, a Synlab Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk, egy ilyen egészségügyi, tavaszi egészségügyi állapot felmérés, egy ilyen jó rajt kapcsán.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Itt van, megjött Schmidt Andi, híreket fog mondani, képzeljétek el, de előtte Gede Balázs, igen.
Hát csak azt akartam mondani, hogy azt írta a hallgató, hogy konzultáció. A probléma az, hogy az orvosok megvizsgálnak, adnak egy diagnózist, amiből semmit nem értünk. Majd mikor kérdezünk, fél mondattal lezárják az egészet, és engednek minket távozni. Hiszem azt, hogy a kommunikáció a betege legalább olyan fontos, mint a diagnózis felállítása. Igen, és ez egyébként már nyugaton föl is ismerték, hogy már nem feltétlenül.
És akkor utána rámész a Google-ra, és a frászkeréje.
Igen, és már elő se fizetsz a lapodra, igen. És a tartós tejet sem vásárolod többet, mert minek.
Szóval... Majd rájössz arra, hogy megy a franc szűrővizsgálatra, ezek úgy is fognak találni valamit, és ez meg megint egy nagy öngól.
Már nekem pozitív volt a múlt év szűrővizsgálatok terén, minden.
Milyen?
Voltam egy csomón, és már
nem értem. Ja, az élmény.
Nem
az élmény pozitív, volt, igen, az élmény, igen. A végkimenetel.
Na, Schmidt Andi híreket mond, aztán jövünk vissza, hogy Donald Trump mit művel a befektetéseinkkel, nem csak a miénkkel, hanem az egész világ befektetéseivel. Jön Zsidai Viktor, vele fogunk erről beszélgetni. Maradjatok velünk!